Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A korábbiakhoz képest másképp alakul némileg a most kezdődött tanév rendje. Hosszabb lesz a téli és a tavaszi szünet, de emiatt egy héttel kitolódik a tanévzárás. 2024. június 21-e lesz majd az utolsó tanítási nap. A tanév rendjéről beszélgettem Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével.
Én azt gondolom, és általában is úgy szoktam fogalmazni, hogy nyilván van, akinek ez a tagolás jobb, van, akinek pedig kedvezőtlenebb. Biztos vagyok abban, hogy összességében az, hogy például a téli szünetnél nem kell január 2-án visszajönni a diákoknak, hanem csak január 8-án lesz vége a téli szünetnek, hanem 8-án kezdődik majd újra. Ez sok családnak könnyebbséget jelent, hiszen akár hogyha egy szilveszteri utazás volt, vagy valamiféleképpen hozzákötődnek ezek a téli kirándulások, akkor ez egy könnyebbség. Az, hogy a tavaszi szünetnél a húsvét hétfő utáni hét szintén teljes mértékben a családok rendelkezésére áll, az az elvet próbálja követni, hogy lehetőség szerint kevéssé legyenek tört hetek. Nyilván ennek következménye, hiszen 180 tanítási napnak általásukra meg kell lenni, hogy valamilyen módon pedig meghosszabbodott június 21-éig valóban a tanév. Valakinek ez okoz inkább kellemetlenséget, inkább jobban szerette volna, ha június közepén véget ér, mint az előző években, hiszen esetlegesen korábban szerette volna elkezdeni a család a nyári pihenést. Tehát egyértelműen azt mondani, hogy ez mindenkinek jó, vagy mindenkinek rossz, az egészen biztosan nem lehet. Én azt gondolom, hogy nekünk e szerint kell készülni, e szerint kell a tanítás évet felépíteni.
Itt a tagolás kapcsán, a tanév tagolása kapcsán azért megfogalmaztak olyan véleményeket is, hogy hát túl hosszú a nyári szünet, jobb lenne évközben is néhány naposnál hosszabb pihenő a diákoknak és a tanároknak egyaránt, mert hogy esetleg elfáradnak nagyon tanév közben. De most talán ez ilyen szempontból azért előnyösebb ez a fajta felosztás, hogy hosszú téli szünet és egy hosszabb, korábbiakhoz képest hosszabb tavaszi szünet.
Én is így érzem, valóban én is inkább ennek a pártján voltam. Az országok, Európai Uniós országok többségében ez valóban inkább ez a szempont érvényesül. Meglátjuk, hogy ez ugye legalábbis a legfontosabb ellenérv, kicsit meghosszabbodott tanításérv, mert az, hogy amennyiben májusban, júniusban nagyon melegek vannak, nagy napsütések vannak, akkor az iskola épületeink többsége nem annyira alkalmas már a tanításra, tanulásra, nem lehetnek elég hatékony tanítási órákat tartani, ebben is van igazság nyilván.
Hát most ugye a június 21-i tanévzárással még inkább belecsúszunk a nyárba, és hát azért azt tudjuk, hogy ilyenkor már június közepén, június végéhez közeledve azért már hőségnapok is vannak, és már általában túl szoktunk lenni az első hőségriadókon, és azért gondolom nem könnyű a tanítás egy nagy ablakfelületű osztályteremben 28-30 fokban, mert gondolom, hogy légkondicionált tantermek azért kevéssé vannak a magyarországi iskolákban.
Így van, tehát tulajdonképpen ez volt szerintem a legfőbb érv is, amikor a tanév rendjéhez kapcsolódóan kaptunk javaslatokat, véleményeket, akkor igazából ez volt az egyetlen negatívum, hogy ez a késői csúszás eredményezhet ilyen problémákat. Sajnos az épületek többsége valóban nyilván nem légkondicionált, és ahol főleg ilyen panelépületek vannak, lapos tetős helyek, nagy ablakfelületek, akkor ez ott okozhat problémát. Illetve a másik fontos dolog, amit kaptunk jelzésként, hogy az érettséginek, a szóbeli érettség első hete és a tanítási év utolsó hete egybe csúszik, ami okozhat szervezési problémákat, hiszen érettségi elnököknek el kell jönni az iskolából. Pedagógusok, ha együtt tanítanak és érettségiztetnek, ebből ezt nyilván nehéz megszervezni.
Tehát akkor tulajdonképpen egyszerre kell érettségiztetni és még órákat tartani, vagy tanévet zárni tanároknak?
Lesz erre is példa biztosan, főleg ahol nagyon sok osztály van, esetleg nagyon sok előrehozott érettségi csoportot kell szervezni. Épp ezért kértük mi azt, és ezt be is fogadta a minisztérium javaslatként, hogy az érettségi időszakot meghosszabbították 3 nappal. Így tulajdonképpen, ha ezt a hetet nem használja fel érettségiztetésre egy iskola, akkor is lesz még utána 1 hét és még 3 nap, amikor az érettségeket meg tudja oldani. Szerintem ebbe bele kell, hogy férjen minden intézmény.
Ha jól emlékszem, akkor volt még egy furcsa egybecsúszás, ugye a középiskolai beiratkozás szintén erre az időszakra, június végére esik. Sikerült itt is megoldást találni?
Az eredeti elképzelés szerint 21-én pénteken ér véget mondjuk egy általános iskolában a tanév, középiskolákban is természetesen, és utána 24-től lett volna lehetőség a beiratkozásra, de ugye nyilván tudjuk azt, hogy a beiratkozáshoz szükséges a bizonyítvány is, ez így nem volt túlságosan életszerű, úgyhogy ezt is sikerült elérni, többek között gondolom mi javaslatai miatt is, hogy elcsúsztatták picit hátrébre a beiratkozás lehetőségét, és azon a héten, az utána levő héten, kett szerda csütörtökön lehet megejteni a beiratkozást, ezt minden középiskola maga döntheti el.
Tanévrendje tehát most változik és módosulnak az iskolai szünetek is, de a 180 tanítási nap, hát az úgymond mondhatjuk, hogy kőbe vésett. Egyáltalán van azért az iskoláknak némi mozgástere tanítás nélküli munkanapok tekintetében ugyanúgy, mint korábban?
Igen, a 180 nap az alapvetően kőbevés a általános iskoláknál. Arról van szó, hogy szeptember 1-e és június 21-e között 184 munkanap van. Az általános iskolák 4 munkanapot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapra, és azt gondolom, hogy ez szükséges is nekik, hiszen egyrészt a pályaválasztással kapcsolatban, a diáknappal kapcsolatban 2 nap nagyjából előre lekötöttnek tűnik, és még akkor 2 nap marad arra, hogy esetlegesen a tovább pedagógusok továbbképzésével, nevelés értekezlettel, vagy akár sportnappal, kulturális nappal, valamiféle versenyeztetéssel lekössék a további napokat. A középiskolákban, gimnáziumokban 5-7 ilyen tanítás nélküli munkanap van, hiszen ehhez a 4-hez még hozzá kell venni azt a 3 napot, amikor magyarból, matematikából és történelemből érettségiznek a diákok. Ezeken a napokon ugyanis általában az osztálytermek döntő többsége foglalt az érettségit írók miatt.
Kárpátalján csak nem 167 ezer diák kezdi meg a tanévet, 15 ezeren magyar tannyelvi iskolába járnak. Tavaly még 1000-nél több volt a magyar elsősök száma, idén már csak alig 900-an vannak. Simon Rita küldött tudósítást Ungváról.
Az ukrán oktatási minisztérium az új tanévben a jelenléti oktatás bevezetését szorgalmazza, elsősorban az elemi iskolások számára, mivel nekik nagy szükségük van a szocializációra. Oxen Lisovi tárcavezető azonban elmondta, a gyermekek biztonsága a legfontosabb, így csak ott lehet iskolába járni, ahol azt a helyzet megengedi. Vannak olyan megyék, mint például Harkiv vagy Zaporizsja, ahová rakéták sokkal gyorsabban odaérnek, mint amennyi idő alatt a gyerekek és a tanárok lemennének az óvóhelyre, jegyezte meg az oktatási miniszter. Ezért jelenleg a megyei katonai közigazgatások és az oktatási intézmények joga eldönteni azt, hogy online vagy offline tanulnak a gyerekek. Ugyanakkor a szülőknek is van beleszólásuk a helyzetbe, és saját maguk határoznak arról, elengedik-e iskolába a gyermeküket vagy sem. Az oktatási miniszter azt is kilátásba helyezte, hogy ha a gyermek például nem aludta ki magát az éjszakai légiriadó miatt, akkor a szülő dönti el azt is, hogy másnap elengedi-e iskolába a gyermekét. Ukrajnában a kormány szerint az iskolák 75%-a rendelkezik megfelelően felszerelt óvóhellyel. Kárpátalján a tanintézmények 90%-a, így itt 511 iskola hagyományos tantermi oktatással indul, a többi vegyes, azaz online és offline tanítást valósít meg. Kárpátalján mintegy 167 ezer diák kezdi meg a tanévet, közülük majdnem 13 ezer elsős. A magyar tannyelvű iskolákba járók számát 15 ezerre becsülik, a magyar iskola kezdőkét pedig nagyjából 900-ra. A megyei oktatási osztály még nem rendelkezik pontos számadatokkal arra vonatkozóan, hogy az idei tanévkezdésre hányan érkeztek vissza külföldről, ám azt tudják, hogy Kárpátaljáról összesen nagyjából 7000 tanuló vándorolt ki. A megye oktatási intézményeiben pedig körülbelül 4700 belső menekült tanul.
Szlovákiában a 2023-24-es tanévet több mint 720 ezer tanuló kezdi meg. A Rákóczi Szövetség idén is több programmal, például ingyenes iskolatáskával, illetve az elsősöknek kiosztott egyszeri ösztöndíjjal igyekezett ösztönözni a magyar iskolaválasztást. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Szlovákiában idén országszerte mintegy 507 ezer általános iskolásnak és 215 ezer középiskolásnak csengetnek be. A szlovák oktatási minisztérium tájékoztatása szerint az új tanévben fokozatosan új intézkedéseket vezetnek be, például a hiányzások igazolásában és a diétás étkeztetésre vonatkozó előírások is módosulnak. A kiválasztott általános iskolákban pedig megkezdődik az oktatási reform. Az új tanterv célja az új oktatási tartalmak, új módszerek és tanítási formák alkalmazása, valamint a támogató és motiváló iskolai légkör megteremtése is minden évfolyamban, közölte a tárca. Az általános iskola alsó és felső tagozatán változatlan marad az oktatás felosztása, ahogyan a 9 évfolyam is. További 16 új regionális pedagógiai központot hoznak létre, ezek elsődleges célja, hogy segítsenek a tanároknak átállni az oktatási reform bevezetését követő új oktatási formára. A központok létrehozását és működtetését a helyreállítási terv keretéből finanszírozzák. Szeptembertől fokozatosan megkezdődik a támogató intézkedések rendszerének bevezetése is, amelynek célja a befogadás elősegítése, az elsődleges szegregáció kockázatának csökkentése, illetve a testi és lelki egészség megőrzése, a kockázatos viselkedés megelőzése. Az iskolai étkeztetés területén is változások lesznek, a szaktárca új előírásokat adott ki a diétás ételekre vonatkozóan, az iskolai étkezdékben azoknak a gyerekeknek is főzni fognak, akik speciális étrend szerint étkeznek. Erre nem kötelezi törvény az iskolai étkezdéket, de a minisztérium igyekszik megadni ehhez a szükséges segítséget és népszerűsíteni az egészséges étkezés szükségességét. Az új tanévben 60 ezer kiselsős ül be az iskolapadba. Szlovákiában a magyar családok iskolaválasztása nem csak az iskoláról és a tanítónéniről szól, hanem a gyermek identitásáról, a magyar kultúra és a magyar közösségek fennmaradásáról is. A Napunk hírportál információi szerint az utóbbi 5 évben hullámzóan alakult a magyar iskolába beíratott elsősök száma. Az egyelőre még nem végleges adatok szerint idén mintegy 3600 magyar kiselsős kezdi meg az iskolát Szlovákiában. A magyar iskolaválasztást Magyarország 2003-tól a Bethlen Gábor alap szülőföldön magyarul oktatási nevelési támogatással ösztönzi. Ennek összege idén 55 euró diákonként. A Rákóczi Szövetség több programja, például az ingyenes iskolatáska, az elsősöknek kiosztott egyszeri ösztöndíj, a könyvajándék és az iskolabuszok elindítása is a magyar iskolaválasztást hivatott segíteni.
Katedra. A Tudás Magazin. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
75 ezer gyermek kezdte meg a tanévet valamelyik református intézményben. Balogh Zoltán püspök szerint a színvonalas oktatás mellett az erkölcsi nevelés is fontos vonzerővel bír a családok körében. A Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnökével Imre Júlia beszélgetett a tanévkezdés kapcsán.
450 helyen van iskolánk, ez 206 intézményt jelent, és 64 ezer gyermeket. Hogyha az óvodásainkat is hozzáveszünk, hiszen nekik is megnyitottuk az évet, akkor 110 óvodában több mint 10 ezer gyerek, úgyhogy körülbelül 75 ezer gyermek az, akik a református egyháznak bízom benne, hogy nem csak a szeretetét, hanem a színvonalas oktatását is élvezik.
És ön hogy látja, püspök úr, hogy mi adhatja ma a vonzerejét egy református oktatási nevelési intézménynek?
Miközben hihetetlen verseny van a tekintetben, hogy mennyi tudás, meg milyen tudás kell ahhoz, hogy valaki az életben érvényesüljön, a közben egy ilyen nagyon triviálisan hangzó, nagyon régi ősi kérdést is föltesznek a szülők magukban, még ha nem is mondják, hogy és mitől lesz boldog? Mitől lesz jó és szép élete? Attól, hogy valami hihetetlen nagy menő menedzser lesz, vagy hogy egyszerűen csak egy olyan jó szakmája lesz, ahol nem csak sok pénzt lehet keresni, hanem valamilyen módon ki is teljesedik, és akkor itt a kérdőjel után azt mondják, hogy olyan helyre kéne adni, ahol a színvonal is biztosított, de azt a pluszt beleteszik, ami az erkölcsi nevelés jelenti, és én az erkölcsi nevelés valójában következménynek gondolom, mert az erkölcsi nevelés előtt ott van az, hogy egy olyan hit és bizalom az életbe, mi mondjuk az élet urába, Istenbe, ami segít nekünk a nehézségeinkben és a személyiségünk kiteljesedéséhez szükséges.
A felvételi adatok alapján egyébként hogy látják, mennyire erősek sikeresek ezek az iskolák, ezek az intézmények?
Hát sok-sok intézményünk van az első 100 között. Én azt szoktam mondani, ezt mondtam a tanévitón is, hogy van olyan gimnáziumunk, amelyik az első 20-ban van, nehogy belekerüljenek az első 10-be, mert nem szeretnénk versenyistálót. Tehát nagyon fontos a szakmai színvonalnak a mérése, de legalább olyan fontos az a lelki plusz, az a lelki többlet, amit adni tudunk. Az iskoláink alapvetően a magyar átlag fölött vannak többségükben. Mostanában elkezdtünk átvenni olyan nehéz sorsú gyerekeket tanító kisiskolákat, főleg Észak-Kelet-Magyarországon, Kelet-Magyarországon, ahol szeretnénk azt is megmutatni konkrétan a szülőknek, meg az egész országnak, hogy mi nem csak az elitben gondolkodunk, meg a középosztályban, hanem szeretnénk segíteni a felzárkózásban, a hátrányos helyzetű világban. Nyilván ők egy kicsit aztán az átlagot lehúzzák, de bízom benne, hogy ez már nem sokáig lesz így, mert hogy ott is minden olyan plusz szeretnénk megadni, nem csak lelkiekben, hanem anyagiakban, eszközökben is, tanári minőségben is, hogy azok a gyerekek, akik sokkal nagyobb hátrányon indulnak, mint mondjuk a középosztálybeli kortársaik, azok is előre tudjanak jutni.
Ugyebár itt sokat lehet hallani a pedagógus hiányról, van, aki érvel mellette, van, aki cáfolja itt az adatokat. Önök hogy tapasztalják, hogy a református intézményekben mennyire probléma ez?
Nem állítom, hogy ne lennének olyan pedagógusok, akiket elbizonytalanított ez a zaj, ami itt a köznevelés körül van, hogy aztán ennek a zajnak ki az oka, felelőse, azt egy ilyen interjú keretében nehéz kifejteni, de azért azt, itt is mondhatom azt, hogy a stabilitás az sokkal erősebb, mint mondjuk az állami rendszerben. Mert próbálunk itt is olyan emberi hangon beszélni a tanárainkkal, úgy megszólítani őket, hogy érezzék, hogy hát a fizetésen azon mi se tudunk sokat alakítani, de a megbecsülést az más formában is kifejezhető, és talán önököz is eljutott a hír, hogy levélben is, személyesen is többször a legmagasabb kormányzati helyeken, minisztériumeken is jeleztük, hogy mi magunk is úgy gondoljuk, hogy az állapot tarthatatlan, hogy a tanáraink, a tanítóinknak milyen jövedelme van, ez nem maradhat sokáig így, de hála Istennek nálunk még a szakos ellátás szinte teljes mértékben biztosította az iskoláinkban, és a tanároknak a túlnyomó többsége az maradni akar és tanítani akar a mi rendszerünkben.
A lassuló infláció a tanszerek vásárlásán is érzékelhető, ugyanakkor az árak még így 20%-kal magasabbak tavalyhoz képest, mondta az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány szenior kutatója. Erdélyi Dóra kiemelte, a családok anyagi terheit számos állami támogatás enyhíti, hiszen idén is ingyenes a tankönyv, és sokan részesülnek kedvezményes közétkeztetésben is. A riporter Ignát Márk.
Az infláció miatt ugye emelkedtek a családok költségei a tanévkezdéssel kapcsolatban is, azonban a kormányzati étkezési tankönyv és egyéb támogatásoknak köszönhetően az iskolakezdés pénzügyileg már kevésbé megterhelő a szülők számára. De nézzük, hogy mi mennyivel drágult ezek közül a tételek közül. Például a gyermekruházati termékek az idei évben átlagosan 7,4%-kal drágultak, ez pedig jóval kisebb mértékű inflációt jelent, mint az általános árszínvonal romlás, amit tapasztalhattunk idén januártól júliusig. A hátizsákok is vizsgáltuk az elemzésünkben, hátizsákoknak a fogyasztói ára az elmúlt évben ugyan emelkedett, de idén júliusban már megállt ez a tendencia. A tanszerek, írószerek árának emelkedése februárban, idén februárban érte el a csúcspontját. 24,5%-on tetőzött az inflációjuk, viszont azt követően fokozatosan lassul már a tanszereknek, írószereknek az inflációja. Idén júliusban a KSH 20,4%-os inflációt mért e tekintetben, így ugyan még jelentős drágulásról beszélhetünk az egy évvel korábbi árakhoz képest, de már lassulóban van a tanszerek, írószereknek az inflációja. Az iskolai étkezésre is kitérhetünk. Ennek az ára tavaly szeptemberben és az utóbbi hónapokban is ugyan emelkedett. A legutolsó júliusi adatközlés szerint 33,6%-kal nőttek az árak az egy évvel korábbi értékükhöz képest. Azonban az előző tanév végére ez már egy tetőzést, platózást jelentett. Tanév végére már megállt a drágulás. Az iskolai étkezés áremelkedése mögött több tényező is állt az elmúlt tanévben, az energiaárak, üzemanyagáraknak az emelkedése, élelmiszerek, alapanyagok drágulása. Azonban itt fontos hozzátenni, hogy számos gyermek részesül teljes vagy részleges étkezési támogatásban, ez pedig megkönnyíti a családok helyzetét.
Milyen segítség állhat a szülők rendelkezésére, ugye itt vannak állami, önkormányzati, karitatív szervezetek?
Az iskoláztatási támogatások sorát kapják a magyar családok, egyebek mellett valamennyi nappali rendszerű nevelésben, oktatásban részesülő tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül. Az étkezési támogatásról már ejtettem pár szót. Itt ingyenesen biztosítják az intézményi gyermekétkeztetés például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek, a nevelésbe vett gyermekeknek, beteg vagy fogyatékos gyermekeknek, illetve 50%-os kedvezményt kapnak többek között a három vagy több gyermeket nevelő családok iskolás gyermekei. Ezen kívül, hogy a korábbi években, idén augusztusban is előrehozták a szeptemberi családi pótlék kiutalását, ez is segítséget jelent a tanév kezdés előtt. Mindezeken felül pedig adott helyi önkormányzat is adhat pénz vagy utalvány formájában iskolakezdési támogatást, esetleg írószer csomagot. Ez a fajta támogatás általában 5-20 ezer forint körül mozog, illetve még azt is fontos tudni és megemlíteni, hogy az állami és önkormányzati támogatások mellett egészségpénztári és munkáltatói támogatások, mint kafetéria elemi segítséget jelenthet a szülőknek a tanévkezdésben.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!